Kötelező is kaszkó egy áron.
Kötelező is kaszkó egy áron. Hát ez köbe!
Elfogadták a költségvetést, a szocialisták már délelőtt támogatást ígértek, a liberálisok megosztottak, a jobboldal ellene szavazott. Újabb három beteg meghalt a H1N1 szövődményei miatt, köztük egy 18 éves fiú, az egyik fertőzött kismama állapota válságos. Egy perc néma csönd, 11:30-kor a pécsi lövöldözés áldozatára emlékeztek az összes iskolában. És a gyanú szerint majd 1 milliárd forint adót nem fizetett be a Cyanet, zárolták a törzsvásárlói cég vagyonát. Jó estét kívánok! Elfogadta az országgyűlés a jövő évi költségvetést 201 igen és 179 nem szavazattal. A büdzsé jövőre 3,8%-os hiánnyal, 0,6%-os gazdasági visszaeséssel és 3,9%-os inflációval számol. A miniszterelnök szerint ez a költségvetés nyomja rá a pecsétet az elmúlt 7 hónap válságkezelő programjára. A Fidesz szerint azonban a büdzsé az utolsó filléreket is elveszi a családoktól.
Képviselő, meg fogja szavazni a költségvetést?
A döntésemet már korábban meghoztam
már. Gulyás József mellett több liberális képviselő is úgy döntött, nem szavazza meg a költségvetést. Ennek ellenére még az SZDSZ frakcióülése közben egy közösségi portálra maga a frakcióvezető tette fel, hogy a képviselőcsoport támogatja a büdzsét. A miniszterelnök eközben az MSZP frakciónál járt, támogatást kapott a képviselőktől. Bajnai Gordon aztán támogatást kért a parlamentben is. Azt mondta, ez a költségvetés nyomja rá a pecsétet a 7 hónapja tartó válságkezelő programra.
Ez a költségvetés a fej költségvetése, de nem vádolható szívtelenséggel sem. Csak a válsággal szemben kemény, az állam támogatására szorulókkal szolidáris.
A Fidesz frakció vezetője szerint ugyanakkor a válságkezelő kormány eredménye a magas munkanélküliség és infláció, a 2010-es költségvetési hiánycélt pedig a Magyar Nemzeti Bank is kétségbe vonja.
Az ön által betonba öntött, kőbevésett, fába faragott, műanyagba fröccsöntött és egyéb hiányszámot tudja a 3,8%-os költségvetési hiányt. Már 4,3%-ra korrigálja.
Az MSZP szerint a jövő évi költségvetés a stabilitást jelenti Magyarországnak, a KDNP szerint viszont csak a nyomort stabilizálja. Az SZDSZ úgy látja, hogy a szigorú gazdálkodás alapozza meg az adócsökkentést. A jövő évi költségvetés az önkormányzatoktól 70, a közösségi közlekedéstől 40, az MTV-től pedig csak nem 10 milliárd forintot von el. Több jut viszont a közbiztonságra, a rendőrség 7 milliárddal kap több pénzt. A foglalkoztatás bővítése érdekében pedig 20 milliárddal több jut az Út a munkához programra. A gyermekétkeztetésre szánt támogatás végül nem csökken, és meg lesz a költségvetésben a fedezete annak, hogy 5%-os áfakulcsba kerüljön a távhő.
Tehát bő fél órával ezelőtt megszavazták a 2010-es költségvetést a képviselők, a helyszínen ott van tudósítónk, most őt kapcsoljuk, tehát Dbányász Gergő parlament. Szervusz, jó estét, hogyan oszlottak meg a szavazatok végül a pártok között?
Jó estét kívánok, szervusz Kriszta, egyetlen egy szocialista képviselő, Arvasovszki Tihamér Fehérvár polgármestere szavazott nem mert a költségvetése. Ezzel ő valószínűleg 50 ezer forintos büntetést kap, vagy emiatt majd 50 ezer forintos büntetést kap. 4 szabad demokrata nyomott rajta, kívül még Nemet, az imént említett Gulyás József, Béki Gabriela, és még 2 szabad demokrata politikus. 2 szabad demokrata politikus bent volt az ülésteremben, de nem nyomott gombot. Köztük volt Molnár Lajos egészségügyi, egykori egészségügyi miniszter is. 13 szabad demokrata képviselő viszont igennel szavazott, egységes volt a Fidesz, egységes volt a KDNP is, és majdnem egységesen szavaztak a független képviselők is, egyedül Császár Antal, egykori fideszes politikus jelenleg független szavazott igennel.
Gergő, ugye a jövő év tavaszán parlamenti választások lesznek, addig várható-e, hogy ez a parlament még fontos döntéseket hoz?
Hát, ha nagyon röviden szeretném összefoglalni, valószínűleg már csak rendeleti kormányzás lesz, ugyanis a mai szocialista frakció ülésen felmerült az, hogy ne 4, hanem 5 parlamenti ülés legyen még idén, 2 és jövőre február 6-a után még 3, de ez még egyáltalán nem biztos. Az valószínűsíthető, a rendeleti kormányzásra utal, hogy Szigetvári Viktor, a miniszterelnök kabinetfőnöke bejelentette hivatalosan is, hogy lemond kabinetfőnöki posztjáról decemberben, és a szocialisták miniszterelnök jelöltjét, Mesterházi Attila munkáját segíti majd a kampányban.
Dbányász Gergő a parlamentből, köszönjük szépen! Távozik az SZDSZ-ből és kilép a frakcióból is Gulyás József. A politikus döntését azzal indokolta, hogy pártja megszavazta a költségvetést. Gulyás József szerint az SZDSZ politikája egyébként is értelmezhetetlen, a párt megújulása erőtlen és több ponton hibás. Közben Retkes Attila pártelnök azt mondta, hogy a jövő évi büdzsé támogatásával az SZDSZ parlamenti frakciója jogilag ugyan nem, de politikailag megszűnt. A frakció közleménye szerint viszont a pártelnök nyilatkozata nem vehető komolyan, ezért nincs is vele dolguk. Már 12 ember halálát okozták feltehetően a H1N1 vírus szövődményei. A Baranya megyei kórházban egy 83 éves és egy 52 éves férfi szervezetében mutatták ki a kórokozót, a karcagi kórházban pedig egy 18 éves fiatalember halt meg, nála is azonosították az új influenzát. Budapesten közben válságosra fordult az egyik fertőzött kismama állapota, míg egy másik asszony továbbra is életveszélyben van. Győrben és Szegeden további két várandós nőt ápolnak még a vírus szövődményeivel.
A 18 éves fiút még a múlt héten súlyos állapotban vitték a karcagi kórházba, más krónikus betegsége is volt. Az orvosok már nem tudták megmenteni, úgy tudjuk, csak a szezonális influenza ellen volt beoltva, a H1N1 ellen nem.
Gyakorlatilag elég súlyos állapotban, magas lázzal, körülbelül 3 óráig tartózkodott itt a sürgősségi osztályon, és minden orvosi beavatkozásunk ellenére is elveszítettük őt.
Ha a további vizsgálatok is bebizonyítják, hogy új influenzás volt, akkor ő a járvány 12. magyarországi áldozata. A Kútvölgyi Kórház intenzív osztályán egy 6 hónapos terhes kismamáért és babájáért küzdenek.
Ő állapota kritikus és válságos, a szülész kollégák kiszelítve állnak, és bármelyik pillanatban el kell végezni az akut császármetszést, hogy mentsük az anya életét és a baba életét, a magzat életét, ha egyáltalán erre lehetőségünk lesz.
A másik Budapesten kezelt kismama valamivel jobban van, de az ő állapota is életveszélyes. Győrben egy 21 éves, 6 hónapos terhes nőt kezelnek a kórház fertőző osztályán. Tüdőgyulladása és légzési nehézségei vannak, válságos az állapota.
Viszonylag későn fordult először orvoshoz, fertőző osztályunkra hétvégén került be, nagyon rövid időn belül az intenzív osztályra kényszerültek helyezni a beteget, rendkívül súlyos légzési elégtelenség alakult ki.
A kórház mintát vett a betegtől, hogy megállapítsák, H1N1 fertőzötte. Az eredményekre még várni kell. Szegeden szintén egy terhes kismamát ápolnak hetek óta az új influenza tüneteivel.
A Kútvölgyi Kórház igazgatójától a híradó néhány perccel ezelőtt úgy értesült, hogy a válságos állapotba került kismama gyermekét nem tudták megmenteni. A pécsi lövöldözés áldozatára emlékeztek az ország összes egyetemén pontban 11:30-kor. A csütörtöki támadás egyik sérültje várhatóan közben már a héten, a másik kettő pedig a jövő héten hazamehet a kórházból. Az ámokfutó továbbra sem tett vallomást, a 23 éves férfit a héten kezdi vizsgálni két elmeszakértő.
Egy perces néma csenddel emlékeztek el huny diáktársukra a hallgatók a pécsi egyetemen. És itt tettek az országban szinte mindenhol 11:30-kor. Délelőtt az oktatás is megkezdődött Pécsett, de abban a teremben, ahol a lövöldözés volt, többé nem tartanak órát. A kórházban lévő sérültek már jobban vannak.
Várhatóan az egyik sérült ezen a héten, hét közepetáján, a másik két sérült pedig jövő héten az a kerület.
Milyen családi körülmények között, milyen tanulmányi elvélete?
Csak ezekre a kérdésekre válaszolt a rendőröknek az ámokfutó, vallomást továbbra sem tett.
Teljes egészében lehet bizonyítani az eseményeket másodpercről másodpercre. Egyedül az a kérdés várat magára, hogy miért követte el az elkövető a cselekményét.
Magába volt roskad, össze volt törve.
Így viselkedett a 23 éves fiatalember közvetlenül a lövöldözés után. Pásztor Attila pszichológus szerint nem volt zavart.
Tisztában volt azokkal az eseményekkel, amik így következtek, és annak az előzményeivel is, hogy ezt mi váltotta ki belőle.
Az ámokfutó elmeállapotát két független igazságügyi orvos szakértő vizsgálja majd, a héten jelölik ki őket. Az ő véleményük lesz a döntő, ha beszámíthatatlannak nyilvánítják, akkor nem ítélhetik el a lövöldözőt.
Kényszergyógykezelése rendelhető el, amely egy intézkedés, és amelyet egy zárt intézetbe hajtanak végre.
Ha beszámíthatónak találják, akkor emberölés és annak kísérlete miatt életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat.
Az ügyészség szerint nem mondott igazat Humboldt György tegnap este az ATV-n bemutatott interjúban, amely a börtönben készült. A központi nyomozó főügyészségén a híradónak azt mondták, hogy a 7. kerületi polgármester nem csak egyszer, hanem 7-szer volt kihallgatáson. Hozzátették, hogy mindent bizonyítani tudnak, és a nyomozásnak még nincs vége. A többi között csalással és vesztegetéssel gyanúsított polgármester ártatlannak mondta magát az interjúban.
Ártatlan vagyok. Ez az egyik mérleg mindenben.
Ezt mondja az ATV-nek adott interjúban a korrupciós bűncselekményekkel gyanúsított Humboldt György. A 7. kerületi polgármester szerint az önkormányzatot nem érte kár az ingatlan értékesítések miatt. A bérházak eladását az önkormányzat számára előnyös üzletnek nevezte, mert a vevő vállalta, hogy elhelyezi a lakókat.
Az önkormányzat nem kárt szenvedett, hanem ezzel a konstrukcióval jelentős hasznot hozott, nem kellett közpénzt költeni ezeknek a lakóknak a kiköltöztetésére.
Humboldt György szerint az ügyészek tévednek, ha azt hiszik, hogy bárkit is jogalap nélkül juttatott bérlakáshoz.
Rossz rendelet alapján dolgoztak, és rossz a gyanúsítás.
Humboldt György nehezményezte, hogy az ügyészség az őrizetbevétele óta nem kérdezte az ingatlan értékesítésekről, és több bizonyítási indítványát is elutasították. A központi nyomozó főügyészségen azt mondták, Humboldt György őrizetbevétele óta 7-szer volt kihallgatáson, ebből 4 alkalommal megtagadta a vallomást. 2 bűncselekménnyel kapcsolatban pedig részben beismerő vallomást tett. Az ügyészség szerint a szocialista politikus megalapozottan gyanúsítható, a többi között bűnszervezetben elkövetett csalással, vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel.
Minden gyanúsítás közléshez kapcsolódóan a központi nyomozó főügyészségnek számos bizonyíték áll a rendelkezésére, és nem csak az ügyészség látja úgy, hogy ezen megalapozott gyanúk fennállnak, hanem mind az első, mind a másodfokon eljáró nyomozási bíró is azt állapította meg, hogy a megalapozott gyanú fennáll.
Humboldt Györgyöt itt a Venyige utcai börtönben tartják fogva. A politikus előzetes letartóztatása jövő év február 12-én jár le. Akkor lesz 1 éve, hogy őrizetbe vették. Mivel 1 éven túli fogvatartást csak másodfokú bíróság rendelhet el, Humboldt György előzetes letartóztatásának újabb meghosszabbításáról legközelebb már a fővárosi bíróság dönt. A híradót Víg András tudósította.
Több mint 1,5 milliárd forintot zároltak a hálózatépítő cég a Cyanet számláján. Az a gyanú, hogy tavaly majdnem 1 milliárd forint adót nem fizettek be. Mindjárt jönnek a részletek, de előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Az utolsó pillanat, holnap éjfélig lehet felmondani a kötelező biztosításokat, sokan hagyták az utolsó hétre a váltást. És bíróság előtt rettegett Iván, az ukrán származású John Demjanyukot azzal vádolják, hogy zsidó foglyokat ölt Szobiborban. 1 milliárd forintos adócsalással gyanúsítják a Cyanet nevű cég ügyvezetőjét. Azt még nem tudni, hogy a törzsvásárlói hálózatot építő vállalkozás piramis játékot működtetette. Legalább 10 000 forintot kellett befizetnie annak, aki igénybe akarta venni a törzsvásárlói program kedvezményeit, de akár több 100 000 forinttal is be lehetett szállni. A hálózatnak 400 000 tagja lehet, a cég számláin 1,6 milliárd forintot zároltak, hogy később tudjanak fizetni annak, akit kárért.
Hát hetente szerintem 2-3-szor.
Rendszeresen érdeklődtek a kedvezményekről a Cyanet-es vásárlók az Oázis kertészetben. Hiába. Bár a cég rajta volt az interneten a Cyanet termékpartnereik közt, ők csak utalványokat adtak.
Azt sikerült elérni, miután kiderítettük a magyar kapcsolatot, hogy legalább ne az szerepeljen a honlapjuk, hogy bármilyen kedvezményt adunk ugye a Cyanet-es tagoknak, ahogyan nem is adtunk.
A törzsvásárlói program lényege, hogy kedvezményesen lehet vele vásárolni, és egy idő után pénzt is kaphat a vevő, ha újabb tagokat léptet be. Már a több mint 400 000 tagja lett.
Piramisjáték típusú valami, ahol több pénzt nem lehet kiszedni belőle, mint amennyit beletettek. Tehát ha fent elkezdenek több pénzt kiszedni a irányító tagok, akkor az egyszerű tagok, akik lent vannak, azok igazából pénzhez nem fognak jutni.
A piramisjáték még nem bizonyított. Egyelőre adócsalás miatt kezdett el nyomozni a VPOP.
Összesen közel 960 millió forint adót kellett volna bevallania és megfizetnie a költségvetésnek.
A Cyanet irodáját és az ügyvezető lakását a vámosok kutatták át. Mindent lefoglaltak. Az iratokat, a számítógépes szervereket, még a főnök luxusautóját is. Zárolták az összes bankszámlát, 1,6 milliárd forintot, és péntek óta előzetesben van az ügyvezető.
Fellebbezést jelentettünk be.
Az ügyvezető ügyvédje azt mondja, nem bűncselekményről van szó, hanem adóértelmezési kérdésről.
Egy olyan gazdasági társaságról, egy külföldi gazdasági társaságról beszélünk, aki nem adóalany az ügyfelem álláspontja szerint itt Magyarországon, ezért adófizetési kötelezettsége sincsen.
A VPOP viszont azt mondja, egyeztettek az amerikai kollégáikkal, és mivel ott sem fizetett senki adót, itt szerintük Magyarországon kellett volna.
Még nem nyomoznak, de már vizsgálódnak a magyar rendőrök a nemzetközi bundabotrányról szóló újságcikkek és a sportolók által elmondottak alapján. Azt próbálják kideríteni, hogy itthon történt-e bűncselekmény. A Nemzeti Sport azt írta, hogy egy korábbi magyar kupa meccs előtt megpróbáltak megvesztegetni egy szigetszentmiklósi játékost. A lapnak két utánpótlás válogatott labdarúgó is elismerte, hogy megpróbálták lefizetni őket a válogatott meccsek előtt. A Magyar Labdarúgó Szövetség a Nemzeti Nyomozóirodához fordult a nyilatkozatok kapcsán. A bundabotrányban már nyomozó német hatóságok hivatalosan még nem keresték meg a magyar rendőröket. Holnap éjfélig mondhatják fel a kötelező biztosítást azok az autósok, akik váltani szeretnének. Az internetes alkusz cégek többségénél csak ma éjfélig lehet felmondani a régi szerződést, a biztosítóknál azonban személyesen vagy faxon még holnap is meg lehet ezt tenni. Az új biztosítást pedig december 31-éig kell megkötni. Idén a becslések szerint több mint 1 millióan váltanak.
Rendben, egy rendszerű szeretnék.
Egész nap égtek a vonalak az egyik legnagyobb internetes alkusz cégnél. Az ügyfelek mintegy 15%-a hagyta az utolsó napokra a biztosítóváltást.
Az utolsó héten naponta 15 ezeren váltottak a honlapunkon keresztül biztosítótársaságot, és az utolsó két nap is rekordforgalomra lehet számítani.
Az alkusz cégek többsége hétfő éjfélig fogadja el a felmondásokat. A biztosítóknál személyesen vagy faxon azonban kedd éjfélig lehet szerződést bontani. Az új biztosítást december 31-éig kell megkötni.
Jó, parancsolj, ez rajta van minden magad, jó?
Soha ennyien nem váltottak még biztosítót, mint az idén. Becslések szerint több mint 1 millióan.
Pontosan a feléért találtam másikat, mint amit eddig fizettem.
A döntő szempont az ár volt. A díjak idén átlagosan 16%-kal csökkentek. A biztosítók szerint ez az árverseny hosszú távon nem tartható fenn.
Az ágazat tartósan veszteségessé válhat, ami azt eredményezheti, hogy egyes biztosítók akár kiszállnak, illetve rövid távon vagy hosszú távon a díjakat meg kell emelnünk.
Jövőre már mindenki a biztosítás évfordulóján válthat majd. A cégek szerint mégsem ez volt az utolsó nagy közös kampány.
Ez jó néhány év még a kampány teljesen, hogy úgy nevezzük, elcsitul, hiszen azon múlik, hogy 2010-ben, meg az azt követő évben, évközben hány használt autóra és hány új autóra kötnek adásvételi szerződést és kötnek új szerződést.
Aki például májusban köt majd biztosítást, az ezen túl mindig májusban válthat. A többségnek azonban még jövőre is november végén kell majd döntenie.
Vízum nélkül utazhatnak a Schengeni övezetbe a szerbiai, a montenegrói és a macedón állampolgárok december 19-től. Erről az Európai Unió belügyminiszterei döntöttek. A hivatalos indoklás szerint mindhárom állam teljesítette az ehhez szükséges feltételeket, így polgáraik minden külön engedély nélkül 3 hónapig tartózkodhatnak az unió területén. Tudósítunk Víg Zoltán, szervusz Zoli, jó estét, mit jelent ez a döntés?
Szervusz, jó estét kívánok! Magyar szempontból elsősorban azt jelenti, hogy a vajdasági magyar kisebbség és az anyaország közötti kapcsolatban megszűnik a legfőbb akadály, a vízum. Ugyanakkor Brüsszelben inkább azt hangsúlyozzák, hogy a három állam, Szerbia, Montenegró és Macedónia megbízható határrendészetet hozott létre, tudnak vigyázni az unió külső határaira, hiszen ezért vezették be még a biometrikus útleveleket is. A munkavállalók előtt azonban nem nyílnak meg az unió határai, csak a turisták előtt.
Zoli, ugye Boris Tadic szerb elnök közben bejelentette, hogy a vízummentesség első napján Belgrád benyújtja csatlakozási kérelmét az unióhoz. Mikor lehet ebből tagság?
Kriszta, az Brüsszelben itt nagyon jól tudják, hogy a nyugat-balkáni véres háborúk után micsoda stabilizáló erőt jelentett az uniós tagság majdani ígérete. A diplomáciai szakzsargonban euróatlanti perspektívának nevezett ígéretek azonban nehezen valósulnak meg. Horvátország talán jó esetben 2 év múlva az unió teljes jogú tagja lesz, Szerbia esetében ezt még nehéz megjósolni. Ráadásul rossz hírek is érkeznek a térségből, a katonailag még mindig megszállt és politikailag megosztott Boszniában egyenesen rosszabbodik a helyzet. Brüsszel ezért nem régen a fegyveres békefenntartás meghosszabbításáról döntött.
Köszönjük szépen, Zoli! Késik Zentai Károly kiadatása, mert ügyvédei fellebbezést nyújtottak be a döntés ellen. Az ausztrál kormány 3 hete hagyta jóvá, hogy a háborús bűnökkel vádolt férfit kiadják Magyarországnak. A 88 éves Zentait azzal vádolják a magyar hatóságok, hogy 1944-ben meggyilkolt egy zsidó fiatalembert. A férfi tagadja a vádat. Október óta kiadatási őrizetben van egy Percy börtönben. Elkezdődött a háborús bűnökkel vádolt John Demjanjuk pere a müncheni tartományi bíróságon. A 89 éves ukrán származású férfit azzal vádolják, hogy csaknem 28 ezer zsidó fogoly megölésében segítkezett a szobibori náci haláltábor őreként. Demjanjuk ezt tagadja. Azt állítja, hogy a szovjet hadsereg katonájaként 1942-ben német fogságba esett, és semmi köze nincs a holokauszthoz.
Egy órás késéssel kezdődött John Demjanjuk pere, mert rengetegen akartak bejutni a müncheni bíróság tárgyaló termébe. Több olyan idős férfi is eljött, akik túlélték a náci koncentrációs táborokat. Azért vagyok itt, hogy elmondjam, mi történt akkoriban. Demjanjukot nem ismerem személyesen. Ha bűnösnek találják, el kell ítélni, de nincs bennem bosszú vágy, mondja a szobibori tábor egyik fogja. John Demjanjukot kerekes székben hozták a tárgyalásra. Az Ukrajnában született férfit azzal vádolják, hogy a szobibori koncentrációs tábor őreként csaknem 28 ezer zsidó fogoly meggyilkolásában vett részt 1943-ban. Demjanjuk tagadja a vádakat. Azt állítja, hogy a szovjet hadsereg katonájaként 1942-ben német fogságba esett. Demjanjukot 1988-ban egyszer már halálra ítélték háborús bűnökért Izraelben. A tanúk a retteget Iván néven emlegetett SS őrként azonosították. Az izraeli legfelsőbb bíróság azonban felmentette. Egy újabb vizsgálat azonban kiderítette, hogy Demjanjuk az SS-nek alárendelt ukrán egység tagjaként őr volt a szobibori táborban. Az ügyészség szerint nem az a lényeg, hogy ő maga ölte, hanem hogy őrként részt vett emberek tízezreinek megsemmisítésében. Ha elítélik, az precedens lehet más, alacsony beosztású háborús bűnösök esetében is.
Még a Vatikán is bírálja a svájciak döntését a minaretekről. A pápai állam szerint súlyosan sérti a vallásszabadságot, hogy népszavazáson tiltották meg újabb muszlim templomtorony építését. A francia politikusok felháborítónak nevezték a tegnapi referendum eredményét, az iszlám országok pedig nyílt támadásnak tartják a svájci döntést. A szavazást a jobboldali pártok kezdeményezték Svájcban, szerintük ugyanis az újabb minaretek az ország iszlamizálódását jelképeznék, a kormány ellenezte a kezdeményezést. Itthon a gyilkosság után ki is rabolta áldozatait a tompai gyilkos. A 29 éves kelebiai férfi azt mondta, hogy miután megölte őket, elvitt az idős házaspártól 2 millió 800 ezer forintot, 17 ezer eurót és aranyi ékszereket. Ezeket a vallomás alapján meg is találta a rendőrség. A férfi azt is elmondta a rendőröknek, hogy egy pajszerrel ölt, ezt is megtalálták. Dózerrel és emelődarúval bontották le a szegedi piac 18 pavilonját múlt éjszaka. A tulajdonosokat, akik korábban a bírósághoz is fordultak, mert szerintük jogszerűen állnak a bódék, nem értesítették a bontásról. Az önkormányzat szerint viszont a pavilonok nem számítanak ingatlannak, ezért azokat át lehet helyezni. A helyükre csarnokot és parkolót építenének.
Itt mentünk a boltba.
Ez a kereskedő vasárnap reggel még árult a boltjában, most már nincs is boltja. 18 ilyen bódinak csak a helye látszik a piacon.
Minket még nem értesített senki, hogy hol van.
Éjjel dózerolták le a piaci bódékat, volt, amelyiket darúval emelték fel.
Ugye a többmilliós raktárkészletünk, meg mindenünk nem fog eltűnni. Van itt hatósági ember, én
a bontást az önkormányzat rendelte el, bár a tulajdonosok évek óta pereskednek, jogerős döntés csak egy hete született.
4 év alatt az összes bírói ítélet a miénk.
A bíróság most viszont úgy döntött, a bódék nem ingatlanok. Az önkormányzat ezért helyezte át azokat éjszaka, azért akkor, hogy senki ne legyen a területen.
Az volt a cél, hogy ezt a áthelyezést zavarmentesen végre sem hagyja,
hogy nem essenek oda a tulajdonosok.
Hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nem essenek oda a tulajdonosok.
A város csarnokot és parkolót épít a térre, a bódék pedig útban voltak.
Többségük az sérülés nélkül áthelyezhető volt, a tulajdonosok bármikor jöhetnek érte.
Így néznek ki most, a maradványokat egy építési területre hordták.
Vaslemezek és széttört falécek maradtak csak a bódékból, a piacigazgatóság azt mondta, hogy helyreállítja őket, és utána a tulajdonosok újra birtokba vehetik a bódékat. Azt viszont, hogy a benne lévő értékeket, az árukat hova vitték el, nem mondták meg.
Bérleti szerződésük ez idő szerint is fennáll.
A kereskedők most újabb feljelentést tesznek, mert szerintük jogtalanul vették el a tulajdonukat.
Most pedig nézzük az M1 ma esti műsorát. Kékfény M. Kis Csabával 8 óra után 10 perccel.
Az iskolai álmokfutók személyiség rajzát jól ismerő amerikai törvényszéki szakértő segítségével elemezzük a pécsi álmokfutót. A szakemberek szerint megelőzhető lett volna a tragédia. Aztán lesz egy riportunk arról a drogtermesztésen kapott férfiről, aki azzal mentegetőzött a zsaruknál, hogy ő csak a legális vállalkozásához akart így módon kezdőtőkét szerezni. És megmutatjuk azt is, hogyan lehet rögzíteni és tárolni egy bűnöző szagát. Várom Önöket!
Aztán este Nika Györgyel 21.40-től, szervusz, nálatok mi lesz, Gyuri?
Meghívtuk Bajnai Gordon miniszterelnököt, aki szerint a jövő évi költségvetés védelmet ad, egyensúlyt hoz, alapja a tartós növekedésnek, miközben az ellenzék szerint Magyarország élen jár a munkanélküliségben, az inflációban, adósságcsapdában, tehát itt lesz Bajnai Gordon. És Dubaj a mesés olajkincs, a mesés gazdagság, az arany, a luxus szinonimája, de mostantól a bukásé is, vajon mekkorák a csőd hullámai Magyarországon? Válaszok az estében.
Köszönjük szépen, most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Elfogadták a költségvetést, a szocialisták és a szabaddemokraták többsége megszavazta, a jobb oldal elutasította a 2010-es büdzsét. Újabb 3 beteg meghalt a H1N1 szövődményei miatt, köztük egy 18 éves fiú, egy fertőzött kismama állapota válságos. Egy perc néma csönd, gyertyagyújtás, 11:30-kor a pécsi lövöldözés áldozatára emlékeztek az egyetemeken. És a gyanú szerint majdnem 1 milliárd forint adót nem fizetett be a Szájennet, zárolták a törzsvásárlói cég 1,6 milliárdos vagyonát. Sport Egri Viktorral, majd időjárás jelentés következik, a későbbi híradókban pedig Bakos Piroska várja Önöket. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Ez itt kétdimenziós. De a fogaink háromdimenziósak. Ezért van szükség az Oral-B Triumph 3D tisztító technológiájára. A sörték kehely formája körülveszi az egyes fogakat, hogy kíméletesen fellazítsa és eltávolítsa a lepedéket. Tiszta fogakat és egészséges fogint biztosít. Oral-B Triumph 3D tisztító technológiával. Keresse az Oral-B karácsonyi csomagját most 3490 forintért.
Csak mindent olyan gyorsan meg lehetne állítani, mint a Continental abroncsait. Vásároljon novemberben egy garnitúra Continental téli gumiabroncsot, és az ajándékutalványon felül meglepjük egy értékes ajándékkal is. Részletek a www.continental.hu weboldalon.
Tudta, hogy a fejfájás oka sokszor nem is a fejben keresendő? Az ok ilyenkor a fájdalmas izomgörcs. Itt, itt, itt és itt. A Saridon 3 összetevőjének köszönhetően gyorsan megszünteti a fájdalmat, és hatása akár órákig tart. Hogy újra jól érezze magát. Saridon. Nincs idő a fejfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Lélegzetelállító bemutatókkal. OTP Bank Lovas Világkupa Show december 4-től 6-ig a Papp László Budapest Sportarénában. Jegyek a Tiketa és az IBUS hálózatában kaphatók.
Nekem a létező legprofibb erőgép kellene. Megnézzék, mennyibe kerül. Szeretnék indulni a világ legerősebb embere versenyen. Ha nyernék, a bátyám rájönne végre, hogy én, Koldi Miklós is érek valamit.
Nyersz te személyi kölcsön. 750 ezer forint 8 évre, forint alapon havi 17.800 forint. Akciós THM 28,39%, referencia THM 30,82%.